19. Danglár aláírása. Másnap ködös, szürke volt a reggel. A temetkezési vállalat emberei éjjel munkálkodtak, és gyászposztóval vonva be a falakat, ravatarra helyezték a holttestet, gyönyörű szemfödővel takarva le, mert ha egyenlők vagyunk is mindannyian a halálban, szeretjük megadni halottainknak még utolszor is a fényt, mit kedveltek életükben. Szemfödele különben csak egy darabka rendkívül finom fehér batiszt volt, melyet ő maga vásárolt magának ezelőtt 2 héttel. Este maguk a gyászmunkások szállították át Noártyéjét a saját szobájába, és az aggasztján minden várakozás ellenére nem ellenkezett, hogy unokája tetemétől elválasszák. Buzani abbé reggelig vírasztott a halott fölött, és csak reggel vonult el, anélkül, hogy találkozott volna valakivel. 8 óra tájban megjött Árvinyi, a folyosón találkozott Wilforral, ki Noártyéhez készült, és most hozzá csatlakozott, hogy megtudja, miként töltötte az éjszakát az öreg. Nagy karosszékében találták Alva, mely ágya is volt egyúttal. Édesdeden aludt, szinte mosolygó arccal. Mindketten megdöbbenve álltak meg a küszöbön. Lássa, Wilfor úr, ilyen a természet, melyet még a leghevesebb fájdalmak sem tudnak lebírni. Kinek jutna eszébe azt állítani, hogy Noártyé nem szerette unokáját, pedig milyen édesdeden alszik, mintha semmi sem bántaná. Különös. Minden esetre nagyon különös, annál is inkább, mert máskor a legcsekélyebb fölindulás is elrabolta álmát. A fájdalom gyöngíthette el ennyire, jegyezte meg az orvos. És gondolatokba merülve mindketten fölmentek a királyi ügyész szobájába. Lássa, én egész éjjel le sem hunytam a szemeimet, mondta Wilfor bontatlan ágyára mutatva. Engem nem bágyaszt el annyira a fájdalom, hogy álomba merüljek utána, pedig ez már a második éjszaka volt, mit átvirasztottam. Szinte hihetetlenül sokat dolgoztam. Nézzen erre a rengeteg iratcsomóra, mit 2 nap, 2 éjjel összefirkáltam. Már a vádirattal is készen vagyok a gyilkos Benedetto pörében. Ó, munka, munka. Életem, egyedüli örömem, minden szenvedélyem, egyedül te birkozzol meg a szívemen rágó kimondhatatlan fájdalommal. És görcsösen szorongatta Árvinyi kezét. Segíthetek még valamiben? Kérdezte az orvos. Köszönöm, már alig ha, hanem 11 órára elvárom. Télben indul a gyászmenet. Én, szegény leánykám, én édes Valentine-om. A király ügyészből ember lett ismét egy pillanatra, és az ég felé emelve szemeit mélyen felsóhajtott. Ön fogja a vendégek részvét nyilatkozatát fogadni? Nem. Egy unokaöcsém fogja betölteni ezt a szomorú tisztséget. Én maradok a munkám mellett, doktor, mert csak akkor tudok feledni, ha dolgozom. És csak ugyan. Az orvos még a kapuhoz sem ért, mikor a királyi ügyész már újra elmerült munkájába. Árvinyi a lépcsőházban találkozott Wilfor említett rokonával, ki történetünkben éppen olyan jelentéktelen szerepet játszik, mint játszott a családban, hanem azért ilyen szerepekre rendkívül alkalmasnak bizonyult mindenkor. Pontos volt, talpig feketében érkezett meg, gyászfátyollal a karján, s a szomorú esethez illő gyászos ábrázattal jelentkezett szolgálattételre a családfőnél. 11 órakor föltárult a kapu, és bedöcögött rajta a nehézkes gyászkocsi, a család számára fenntartott gyászhintókkal egyetemben. Az egész Faburge Saint-Honoré népsége oda csődült, mely szívesen szemléli a gazdagok örömeit is, gyászát is, és éppen olyan tömegben sereglik valami pompásnak ígérkező temetésre, mint egy hercegi mennyegző díszes menetének megtekintésére. A halottas szoba melletti terem lassanként megtelt Wilfor tisztelőivel, és egymás után érkeztek meg régi ismerőseink, Debré, Château-Renaud, Beauchamp, és a francia igazságszolgáltatás, irodalom és hadsereg kitűnőségei, mivel Wilfor nem annyira társadalmi állásánál, mint személyes érdemeinél fogva vezér fiúnak számított a párizsi előkelő világban. A gyászfátyolos unokaöcs állandóan az ajtó közelében tartózkodott, és rendkívül komoly képpel fogadta a részvétnyilatkozatokat, nem mulasztván el utána ékesen körül kanyarított körmondatokban köszönetet rebegni. Jól tudta mindenki, hogy csupa formaság az egész ember, de még mindig jobban esett ilyen embert látni ebben a szerepben, mintha az apa, testvér vagy vőlegény fogadja hasonló esetben hazug könnyekkel szemében a részvétnyilatkozatokat. Mindenki örült, ha valami ismerősre bukkant, és csak hamar csoportokba verődtek. Debré, Chateau Renaud és Beauchamp is hamarosan összekerültek. Szegény kis leány, mondta Debré, leróva adóját a kegyeletnek. Milyen viruló volt, milyen szép, és mennyire gazdag. Gondolta volna még akkor, hogy ilyesmi fog bekövetkezni, Chateau Renaud, amikor ezelőtt mennyivel is? 3 héttel, vagy legfeljebb 1 hónappal tanúként szerepeltünk volna, ha nem törik a házasság éppen a szerződés aláírásának napján. A lelkemre nem is álmodtam volna. Ismerte Valentine-t? Alig 1-2 szót váltottam vele Monkerfné báján. Bájosnak, rendkívül kedvesnek találtam, de mintha valami rejtett bús komorság lakozott volna benne. Igaz, hol van a mostohája? Nem tudná elviselni e gyász esetekkel járó izgalmakat, és úgy tudom, hogy az egész napot annak az úrnak a nejénél szándékozik tölteni, aki Wilfor helyett fogadott bennünket. És kicsoda ez az úr tulajdonképpen? Melyik? Hát, aki fogadott bennünket. Képviselő? Nem, mondta Beauchamp. Dicső hon atyáinkat napon találtam, de ez az arc merőben ismeretlen előttem. Írt valamit lapjában-e halálesetről? Nem én magam, de jelent meg lapomban róla egy kis cikk. Különben nem gondolnám, hogy Milford úr megkövetelte volna. Ha valakinek a házában gyors egymás utánban 4 haláleset fordul elő, és az a ház véletlenül nem éppen a király ügyészé, a vád már talán éppen tőle indult volna ki.
Arvigny, édesanyám házi orvosa, mondta Chateau Renaud, azt állítja, hogy Wilfor helyét sem találja, már annyira kétségbe van esve.
Ugyan kit keres annyira Debré?
Monte Cristót keresem, de úgy látszik elmarad.
Idejövet találkoztam vele a bulváron, mondta Beauchamp. Alig ha elutazásra nem készül, mert a bankárjához indult. A bankárjához? Azt hiszem, Danglár a bankárja, nem? Kérdezte Chateau Renaud Debrétől. Gondolom, igen, válaszolta a miniszteri titkár egy kissé megremegve.
De úgy látszik, nem egyedül Monte Cristo maradt el a társaságtól. Morelt sem látom.
Morelt nem ismerték ebben a házban.
Magam is úgy tudom, hogy csupán Wilfornénak mutatták be. Azért mégiscsak el kellett volna jönnie, mondta Debré. Este egyébről sem fognak beszélni, mint a temetésről, és ő nem fog tudni beleelegyedni a társalgásba. Ha, de Chit, hallgassunk csak egy kicsit. Úgy látom, éppen most lépett be az igazságügyi miniszter, és egy kis speech-et tart a környező rokonnal.
Azután mindhárman közelebb húzottak, hogy meghallgassák azt a kis speech-et, melyet az igazságügyi miniszter készült tartani. Beauchamp igazat mondott, a temetésre készülőben találkozott Monte Cristóval, ki a Danglár palota felé tartotta José Danten utcában. A bankár már az ablakból meglátta a kapun beforduló kocsit, és gondterhelt, de nyájas arccal ment Monte Cristo elé.
Hát bizonyára részvétnyilatkozattal jön gróf úr, amire rá is szolgáltam. Mégpedig ugyancsak, amikor észrevettem önt, akaratlanul is eszembe jutott, hogy azért lakolok most magam, mert szegény Monkerf romlására törtem. Aki másnak vermetás, maga esik bele. Így mondja ezt már a példaszó is.
Szavamra mondom, gróf úr, nem akartam én halálba kergetni azt a szegény generálist. Igaz ugyan, hogy gőgösebb volt, mint olyan emberhez illik, ki csak úgy kapaszkodott föl az uborkafára, mint magam, a semmiből. De hát ugyan kinek ne lett volna hibája.
Bizonyisten, furcsa, de igaz, hogy a mi nemzedékünkre ennyire rájár a rút ebben az esztendőben. Bizonyság rá még a mi puritán királyi ügyészünk is, ki a leányát siratja most.
Ha föl gondolom, hogy Wilfor családja fölöttébb különös módon szinte kipusztulóban van már, hogy Monkerf meggyalázva megölte magát, hogy engem az egész világ szemében örökre nevetségesé tett az az alávaló Benedetto, hogy
van még valami?
Hát nem tudja.
Mi?
Hát a leányom.
Dangler kisasszony.
Elhagyta az apai házat.
Ugyan, ha mit nem mond.
Csak a puszta igazságot, kedves gróf. Istenem, milyen irigylésre méltó ember is ön, hogy sem felesége, sem gyermeke nincsen.
És ön irigylésre méltónak tartja az én egyedüliségemet?
Ó, de még mennyire.
És Eugénie kisasszony?
Hát nem tudta elviselni azt a szégyent, melyet az a nyomorult Benedetto hozott családunkra, és engedelmet kért tőlem, hogy elutazhassék.
És már el is utazott?
Még akkor éjjel.
Talán a kedves nejével?
Nem, egy rokonunkkal. Hanem azért mégiscsak elvesztettük őt, mert amennyire én ismerem Eugénit, sohasem fog többé visszatérni Franciaországba.
Há, ugyan, édes báró, ilyesmiért csak nem fog talán elkeseredni. Na, az ilyen családi kavarodások földulhatják valami földhöz ragadt szegény atyafi lelkét, ki minden örömét csak a gyermekében találja. De egy milliómos könnyen túlesik az ilyesmin. A pénz, a vagyon bőséges kárpótlást nyújthat mindenért, és ön bárkinél hamarabb megvigasztalódhatik, mert megvan a hozzávaló fölséges balzsama bőven. Kinek volna, ha nem önnek, a pénzkirálynak?
Danglár lopva vizsgálgatta Monte Cristo arcát, mert nem volt vele tisztában, hogy gúnyolódik-e, vagy komolyan beszél.
Amennyiben a pénz vigasztalást nyújthat, hogy csak ugyan meg kell vigasztalodnom, mert gazdag vagyok.
Annyira gazdag, kedves báró, hogy rengeteg vagyonát épp oly kevéssé lehet megdönteni, mint a piramisokat. Nem is merne belefogni senki, s ha belefogna, kudarcot vallana vele. A bankárnak nagyon jól esett ez a kis tréfa, és mosolygott rajta.
Erről jut eszembe, mondta azután, hogy éppen 5 kis utalványt szándékoztam aláírni, amikor önt megpillantottam. 2 már alá is írtam, megengedi, hogy végezzek a többiekkel is.
Ha nem zavarom benne, csak tessék. Néhány pillanatig azután csak a bankár tollának a sercegését lehetett hallani, miközben Monte Cristo a bőven aranyozott mennyezet szemléletébe merült. Talán Spanyolországba, Haitibe vagy Nápolyba szóló utalványok? Kérdezte Monte Cristo.
Á, nem, mondta öntelt mosolya a Danglár. A francia banknak szólanak, és a fölmutatónak fizetendők. Ha én pénzkirály vagyok, önt legalábbis császárnak kell tartanom, és meg vagyok győződve róla, hogy ön előtt már nem újság az ilyenfajta kis papírdarab, mint például ez az 5, amelyeknek mindegyike 1 kerek milliót ér.
Monte Cristo átvette a büszke önérzettel felé nyújtott papírszeleteket, és ezt olvasta le valamennyiről. Szíveskedjék a bank igazgatója az önöknél elhelyezett tőkeim terhére leszámolás ellenében 1 milliót kifizetni. Báró Danglár.
1, 2, 3, 4, 5. 5 millió. Teringettét. Ez már valami.
Croesus, uram. Hát, én már csak ilyen formán szoktam bánni a pénzzel, kérem alázatosan.
Hát ez a legjobb, mondja, annyi bizonyos már, tudni illik, ha ki is fizetik az összeget.
Hát, ki fogják fizetni.
Ezt nevezem én hitelnek. Ilyen dolgokat különben Franciaországon kívül nem is igen lehet látni. 5 papír szelet, 5 aláírás, 5 millió. Alig tudja elhinni az ember.
Tamáskodik benne?
Ó, dehogy.
Pedig olyan forma hangon mondja. De ha nem rösteli, menjen el az emberem után, és meg fogja látni, hogy ugyan ilyen összegről kiállított pénztári jegyekkel fog visszatérni a bankból.
Á, nem, másként fogok cselekedni, mondta Monte Cristo, az 5 papír szeletet összehajtogatva. A dolog nagyon érdekel, és személyesen szeretnék a végére járni. 6 milliónyi hitelem volt önnél, amelyből 900 000 frankot már fölvettem, 5 100 000 frankkal, tehát még tartozik nekem. Egyszerűen megtartom ezt az utalványt, melyet aláírása kétségtelenül bármikor beválthatóvá tesz, és elismervényt állítok ki az egész 6 millióról. Már meg is írtam oda-haza, mert nagy szükségem van a pénzre. Monte Cristo azután szépen zsebébe csúsztatta mind az 5 utalványt, és átadta neki a már előre kiállított elismervényt. Danglár nem rémülhetett volna meg jobban, ha villám csap le előtte.
Ó, de kérem, gróf úr, én nem így gondoltam. Már megbocsásson, hanem ez a pénz tulajdonképpen a kórházaké. Hozzám csupán letétbe került, s még ma délelőtt ki is kell fizetnem.
Ó, vagy úgy? Az már más. Nem ragaszkodom ez utalványokhoz,
Másként is kifizethet, ha jobban esik úgy. Minden esetre nagyon érdekes dolog lett volna, ha elbeszélhettem volna itt-ott, hogy a Danglár ház egy pillanatnyi habozás és minden legcsekélyebb húza vonna nélkül első felszólításomra 5 milliót fizetett ki azonnal. Minden esetre híre ment volna ennek a dolognak. De ha köti magát hozzá, tessék, itt van, fizesse ki másként. És átadta mind az ötöt Danglárnak, ki oly mohon kapott utána, mint a kalitkába zárt keselyű, amikor a felé nyújtott hús darabot megragadja. Azután hirtelen mást gondolt, és bár nehezére esett, levette róluk a kezét. Homloka kiderült, arcán elsimultak a redők, és megpróbált mosolyogni.
Különben az ön elismerője is jó pénz.
Hát hogyne volna? Biztosítom önt, hogy a római Thomson és French cég még annyira se habozna beváltani önnek, mint amennyire ön vonakodik nekem magamnak beváltani.
Hát bocsánat, gróf úr, ezer bocsánat.
Megtarthatom tehát az utalványokat?
Meg,
mondta Danglár, kopasz homlokát törölgetve. Monte Cristo olyan forma arckifejezéssel nyúlt ismét az utalványok után, mintha azt akarta volna mondani. Gondolja meg jól, még van ideje, nehogy késő legyen azután.
Hát csak tessék egész bátran megtartani utalványaimat. Tetszik tudni, a pénz emberének is megvannak a maga rigójái, és mivel én már ezt a pénzt szántam a kórházaknak, egy pillanatra azt hittem, hogy kötelességemet szegem meg, ha nem ugyanezekkel elégítem ki, mintha egyik talér nem olyan volna, mint a másik.
Ezután nagy hahotával, de nagyon erőltetve fölkacagott. Akkor hát nyugodtan bezsebelem, mondta mosolyogva Monte Cristo, és el is tette mind az ötöt a tárcájába.
Most már nincs más hátra, csak az a 100 000 frank.
Potomság, hiszen az ázsió is legalább annyira rúg. Ne is beszéljünk róla, kvittek vagyunk.
Komolyan beszél, gróf úr.
Bankárokkal sohasem szoktak tréfálkozni. Válaszolt komolyan, szinte megdöbbentő ridegséggel Monte Cristo. Már elfelé készült, amikor a komornyik lépett be jelentvén.
Bovill úr, a kórházi alapok főgondnoka.
Úgy látszik, éppen jókor jöttem, mert még kikoptam volna az utalványaiból, báró úr. Danglár arca elfakult, és hamarosan elbúcsúzott a gróftól, igyekezvén mentől előbb szabadulni tőle. Kilépve a bankár szobájából, Monte Cristo ceremóniás üdvözletet váltott az egykori börtönfelügyelővel, kit távozta után azonnal bevezettek Danglár dolgozó szobájába. A gróf komor arca egy pillanatra elmosolyodott, amikor megpillantotta Bovill kezében a hatalmas pénzes tárcát. Kocsi a kapu előtt várakozott, és fölülve egyenesen a bankhoz hajtatott. Danglár legyűrte valahogy szörnyű izgatottságát, és a gondnok elébe sietett. Magától értetődik, hogy rendkívül nyájas arccal és mosolyogva.
Jó napot, igen, tisztelt hitelező uram, mert fogadni mernék, hogy ebbéli minőségben vagyok szerencsés üdvözölhetni.
Kitalálta, báró úr, a kórházban sinylődök nevében jövök, az özvegyek és árvák részére kunyerállok egy kis alamizsnát, kerek számban 5 milliót.
Hát, és még mondja valaki, hogy az özvegyek és árvák olyan nagyon szánnivaló teremtések,
folytatta Danglár hasonlóan tréfálkozó hangon. Az ő nevükben jöttem, ismételte Bovill. Megkapta tegnap a levelemet?
Meg.
A nyugtát személyesen hoztam el.
Igen, tisztelt Bovill úr, nagyon szeretném, ha az ön özvegyei és árvái még egy kis türelemmel lennének, mondjuk 24 óráig, mivel Monte Cristo, kit az imént tetszett látni, vagy nem találkozott vele?
De igen.
Elvitte a nekik szánt 5 milliót.
Ugyan?
A grófnak tudnélik, a római Thomson és French cég korlátlan hitelt nyitott nálam. Most 5 milliót követelt, egyszerre, és én kénytelen voltam kiutalványozni neki. Márpedig minden esetre nagyon különös volna, ha egy nap leforgása alatt 10 milliót vennék fel a bankból. Legyen szíves tehát várakozni egy kissé, 2 nap múlva teljesíteni fogom kívánságát.
Ugyan menjen, kiáltott fel Bovill, nagyon is kételkedő hangon. 5 milliót adott volna annak az embernek, ki odakűn az előszobában olyan formán üdvözölt, mintha ismerősön volna.
Hát ha csak ugyan ismeri önt, anélkül, hogy ön ismerné. Monte Cristo mindenkit ismer.
No, de 5 millió.
Itt az elismervény, és itt a keze írása. Cselekedjék úgy, mint Szent Tamás. Nézze meg és tapintsa meg.
Bovill átvette a papírlapot és elolvasta. Elismerem, hogy báró Danglár úrtól 5 millió 100 000 frankot átvettem, mely összeget a római Thomson és French cég bármikor hajlandó visszafizetni.
Csak ugyan, igaz volna hát. Hallott már valamit a Thomson és French cégről?
Valamikor volt egy kis ügyes bajom dolgom velük 200 000 frank erejéig, hanem azóta nem hallottam róluk semmit.
A Thomson és French cég egyike Európa legelső bankházainak, jelentette ki Danglar hanyagul íróasztalára vetve az elismerményt, melyet Bovill visszaszolgáltatott neki.
És csupán önnél egyszerre 5 milliót vett föl?
A patvarba. Ennek a Monte Cristónak valami nábobnak kell lennie. Hát magam sem tudom, micsoda tulajdonképpen, hanem annyit tudok, hogy 3 bankháznál nyitottak számára korlátlan hitelt. Nálam, Rothschildnál és Lafitte-nél, és mint látni tetszik, engem tüntetett ki, és az elismervényben említett 100 000 frankot ázsió fejében nekem hagyva.
Bovillnek szemeszája elállt a csodálkozástól. A tüstént fölkeresem, és rábeszélem, hogy tegyen valami kegyes alapítványt a mi számunkra is.
Nem lesz szükség nagy rábeszélésre, csak alamizsnára 20 000 franknál többet költ havonként.
Szép dolog bizonyára, hanem azért megemlítem neki Monkerfné és fia dicső cselekedetét is.
Minő cselekedetét?
Minden vagyonukat a kórházra iratták.
Milyen vagyonukat?
A mostanában elhunyt generális örökségét.
De miért?
Nem akarnak olyan nyomorultul összeharácsolt vagyonból élni.
De hiszen akkor éhen vesznek.
Hát a fiú valami foglalkozást keres magának, anyja pedig meghúzódik valahol a vidéken.
Ennye. Hát ez már csak ugyan túlzás.
Tegnap regisztráltam be az adománylevelet.
És mennyiük volt körülbelül?
Nem valami túlságosan sok. 1 millió és 200 000 vagy 300 000 frank. De térjünk vissza az 5 millióra.
Kérem, mondta Danglar a lehető legtermészetesebb hangon. Sürgősen szükséges a pénz.
Pénztárvizsgálat lesz holnap, tehát nagyon sürgős.
Csak holnap? Hát miért nem mondta azonnal, hiszen holnapig még egy kis fiók örökké valóság van hátra. Hány órakor lesz a pénztárvizsgálat?
2-kor.
Küldjön délben a pénzért, mondta mosolyogva a bankár.
Bovill nem nagyon szaporította tovább a szót, csak bólintott rá és becsapta az üresen maradt pénzes tárcát.
Ej, hát valami jut az eszembe. Jobbat is tehetnénk.
Mit?
Monte Cristo elismervénye jó pénz. Váltsa be Rothschildnál vagy Lafitte-nél. Tüstént ki fogják fizetni.
Mind a mellett, hogy Rómában kellene beváltani?
Mondom, hogy tüstént beváltják. Legfeljebb 5-6 000 frank díjat kell fizetnie.
A gondok méltatlankodva rázta a fejét. Ugyan hová gondol, még fizessek is 5-6 000 frankot? Már akkor csak inkább elvárok holnapig.
Már engedelmet kérek, tisztelt Bovill úr,
mondta szemtelenséggel, határos őszintességgel Danglar,
de én abban a szent meggyőződésben voltam, hogy némi csekély zavarok merültek föl a pénztárban is.
De kérem,
hiszen ilyesmi könnyen megesik az emberrel, és utóvégre is ilyen esetben csak kell áldozni valamit.
Hála Istennek, nincs rá szükségem.
Akkor hát holnap, ugye? Igen, tisztelt gondnok úr.
Jó, holnap, hanem aztán semmi húza vona többé.
Ugyan? Hát nem okázik. Küldjön ide délben valakit, én pedig értesítem a bankot.
Személyesen fogok eljönni.
Annál jobb. Legalább örvendhetek rám nézve mindenkor kedves társaságának.
A két derék férfi jó azután szíves barátsággal kezet szorított. Apropó, mondta hirtelen Bovill, nem megy el Wilfor szegény leányának a temetésére? Én a bulváron találkoztam a gyászkocsival.
Nem szeretek mutatkozni sehol azóta, mióta az a nyomorult Benedetto nevetségesített.
Ugyan már, micsoda fölfogás ez, hiszen ön nem tett róla.
Tudja, kedves gondnok úr, az olyan mocsoktalan nevet, mint az enyém. Az ember egy por szemtől is szereti megóvni.
De hát mindenki sajnálkozik ön fölött, higgyel, kedves leányát meg éppen nagy részvétel emlegetik mindenütt.
Szegény Eugenie,
sóhajtott föl Danglar.
Tudja már, hogy kolostorba vonult?
Na mondja.
Fájdalom, de úgy van. A kínos eset után másnapra egy kis apáca barátnőjével tüstént útra kelt, és Itália vagy Spanyolország valamelyik szigorú rendjébe fog belépni.
Ó, hát ez nagy csapás, báró úr, mondta résztvevő hangon Bovill, azután nagy sopánkodás és sóhajtozások közepette eltávozott. Alig volt kívül az ajtón, Daglár olyan mozdulattal kiáltott utána, amin őt csupán azok tudnak megbecsülni, kik látták Robert Macarét a színpadon.
Ostoba!
És mondta Krisztó nyugtáját gondosan elhelyezve, csak úgy magában dünnyögött tovább. Hát csak gyere délben, aztán üssed bottal a nyomomat, ha kedved telik benne. Azután bezárkozott, kikotort fiókjaiból minden pénzt az utolsó szúig, és összeszedve vagy 50 000 frankot készpénzben megsemmisített egy sereg mindenféle papírost. Azután nekidőlt a levélírásnak, és mikor elkészült vele, lepecsételte a borítékot, és ráírta a címet: Danglár báróné úrasszonynak.
Még ma este oda teszem a kis toalett asztalára.
Azután előkereste az útlevelét, és elégült képpel mondta.
Minden rendben van, útlevelem még 2 hónapig érvényes.